Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket ezen a mai délelőttön. Azzal kezdeném, hogy a butaságomat szeretném kifejezni, hogy megkérdezzem, hogy ez milyen hangszer volt.
Ez egy barokkland volt.
Barokkland?
Ez nem butaság, ez megfelelő tájékozatlanság. Ez teljesen rendben van. Tehát Magyarországon nem annyira ismert ez,
hát, barokkland. Életemben nem láttam ilyet, pedig szeretem a zenét, és köszönöm szépen ezt a szép zenét. A második kérdésem az lenne, hogy szeretném megkérdezni a gyerekektől, hogy szeretnétek egy gyerektörténetet hallani. Szeretnétek vagy nem? Nos, viszont ennek, hogyha én elmondok egy gyerektörténetet, van egy ára. Nem ingyért csinálom. Mégpedig a következő az ára. Nekem a Bibliából van egy csomó nagyon kedves történetem, ezek közül egyet elmondanék nektek, de nektek viszont van egy feladatotok, hogy egy papírra lerajzoljátok nekem, hogy ebből a történetből mi volt az, ami tetszett, vagy ami úgy megragadta a szíveteket, és ha odaadjátok nekem a papírlapot, amire lerajzoltátok, én a végén adok nektek egy ajándékot. Tehát akitől kapok egy lapot, amin lerajzolta a történetet, hogy ő hogy látta ezt az egészet, annak a végén én adok hoztam egy ajándékot. Remélem mindenkinek jut, mert sok gyereket látok, de bízom benne, hogy mindenkinek jut. Szóval a kedvenc bibliai történetemet szeretném elmondani. Egyébként vagy négy ilyen történetem van, de most ezek közül az egyiket most. Először figyeljetek rám, hogy elmondjam a történetet, és majd csak utána rajzoljatok, jó? Ez a történet egy bibliai történet, egy néniről szól. Ez a néni körülbelül 40 éves lehetett. Ez a néni már 12 év óta beteg volt. Olyan beteg volt, hogy semmilyen orvos nem tudott rajta segíteni. És egyszerűen az összes pénzét már az orvosokra költötte, és 12 év alatt olyan gyenge lett, sápa, beesett az arca, szinte remegtek a kezei, pedig még csak 40 éves volt. Jártányi ereje alig volt. Ez a néni hallott arról, hogy az ő városukba járt Jézus. És arra gondolt, hogy milyen jó lenne találkozni Jézussal. És a kerítés mentén elindult azon az úton, amelyre úgy gondolta, hogy majd Jézus is jön. És már látta messziről, hogy jön a tömeg. És látta azt is, hogy ott van középen Jézus. El nem tudta képzelni, hogy hogy kerülhet ebbe a nagy tömegbe Jézus közelébe. És magába egy fohászt mondott, Istenem, valami, hogy segíts rajtam, olyan gyenge vagyok, olyan erőtlen. Valahogy úgy szeretnék ezzel a Jézussal találkozni, annyira szeretnék meggyógyulni. Kérlek, segíts nekem. Alig mondta el ezt az imát, úgy vette észre, mintha Jézus ugye a tömegbe jött, ha húzódott volna jobbra, arra, mert ő a kerítés mellett állt. És az asszony is elindult befelé, megpróbált így a tömegbe valahogy befészkelődni, hogy odaérjen az Úr Jézushoz. Azt mondja, Uram, segíts! Az utolsó erejével megfogta az Úr Jézus ruhájának a szélét. Ahogy megfogta, egyszerűen a feje búbiától a talpáig érezte, hogy valami erő ment rajta végig. És a szíve is elkezdett nagyon gyorsan dobogni. Istenem, meggyógyultam, hát olyan erőt érzek magamban, és megpróbált hátra menetbe, nagyon lassan hátra menni, hogy lehetőleg senki ne vegye észre, hogy ő most mit tett. De Jézus megállt. Megállt, és amikor ő megállt, mindenki megállt. Akkor azt mondja, hogy ki érintett engem? És a tanítványok elkezdtek nevetni. Úgyhogy ki érintett, hát mindenki lökködött. Hát annyian vagyunk, hogy az nem igaz, hol jobbról, hol balról, hol előről, hol hátulról. Jézus azt mondja, nem. Valaki érintett engem, és éreztem, hogy egy erő ment ki belőle. Jézus hátrafordult, körbenézett jobbra, körbenézett balra, és ott volt az az asszony, aki meggyógyult. látszott a szemén, hogy ragyogtak a szemei. Azt mondta, hogy meggyógyultam. És tudjátok, hogy a Bibliában sehol, máshol nem olvasuk ezt a szót, sehol. Megmutathatjátok nekem, hogy valahol, ha megtaláljátok, akkor nem is tudom, Nobel-díjat érdemeltek. Képzeljétek el, azt mondta ennek az asszonynak az Úr Jézus. Leállom. És ezt olyan szeretettel mondta, olyan kedvesen, hogy leállom. Menj el, hívjél. A te hited megtartott téged, meggyógyultál. Menj el és legyél boldog, és éld az életedet. Megbíztál bennem, én meggyógyítottalak téged. Nem Jézus ruhájában volt az erő, hanem abban a hitben, ahogy hozzáért Jézus ruhájához. És amikor hozzáért, akkor az az hit, az meggyógyítottam Jézus Krisztustól árad felé. Tehát volt egy tömeg, a tömeg közepén volt Jézus, volt egy nagyon beteg asszony, aki nagyon-nagyon nehezen oda tudott menni Jézushoz. Nagyon beteg volt, nagyon gyenge volt, nagyon sápat volt, nagyon elesett volt, és amiután megérintette a ruhája szélét, meggyógyult, és Jézus a vállára tette a kezét, és azt mondta neki, hogy lányom, bízzál, mert a te hited meggyógyított téged. Ezt próbáljátok meg lerajzolni, és aki nekem ezt odaadja, mint egy rajzot, és ráírja a nevét, az ajánlott. Ezek után szeretném, hogyha megnyitnánk a Bibliánkat. Most az elején mondom, hogy sokatoknak, vagy többeteknek adtam egy kis kártyát egy Biblia szöveggel. Jó lenne, ha most odalapoznátok, odaragasztanátok azt a kis kártyát, hogy amikor kérlek titeket, akkor fel tudjátok majd olvasni, jó? Tehát akik kapták, ők tudják, hogy miről beszélek, hogy egy-egy Biblia szöveget segítsetek nekem felolvasni, hogy így egy kicsit flottabbul és gyorsabban tudjunk menni. Remélem, hogy időben befejezzük, de ha nem, akkor már most elnézést szeretnék kérni tőletek, meg az énekért is, mert nem azt hittem, hogy ez egy ilyen tradicionális gyülekezet, ahol jobban ismeritek a régi énekeket, bocsánatot kívánok ezért tőletek. Az egyik legrövidebb Biblia szöveget szeretném elolvasni, annak is csak a felét. Példabeszédek könyve 29. fejezetéből, a 18. vers első felét olvasnám el. Példabeszéd 29-18 első mondata. Így hangzik. Ha nincs mennyei látás, elvadul a nép. Számomra ez az ige olyan megdöbbentő, két ok miatt. Hogy van-e mennyei látás, és miért vadul el a nép. Nézzük meg egy kicsit vissza az ószövetségi időbe, hogy hogy alakult a történelem. Amikor Isten, az Izrael népének megjelent a Jóisten, és azt mondta, hogy gyertek ki az Egyiptomból, és az ígéret földjére vezetlek titeket, amíg érezték Istennek a vezetését, amíg bíztak benne, amikor látták, hogy leszállt a füst, és látták, hogy ott van az Úr előttük, és a felhőoszlopban ott van az Úr, akkor érdekes módon a nép előre haladt, és ment egyenesen az úton, de abban a pillanatban, amikor nem volt annyira látható Isten jelenléte, akkor valahogy úgy elromlott a nép, valahogy olyan félútra ment. Nézzük meg, hogy volt ez a királyok korában. Voltak pozitív királyok, és ezek a pozitív királyok pozitív irányba vitték a népet. Voltak negatív királyok, és ezek érdekes módon negatív irányba vitték a népet. Például szeretném, ha segítenétek néhány pozitív királyt felsorolni, akik pozitív irányba vitték a népet.
Jósiás
király, nagyon jó. Aztán?
Ezékiás
király, Dávid. Aztán?
Jósafát
király. Tehát voltak ilyenek, akik eltávolították a népet a bálványimádástól, és megmutatták számukra a helyes irányt, és akkor a nép, hogy úgy mondjam, felemelkedett. Amikor volt kinyilatkoztatás, akkor a nép felemelkedett, és előre haladt. Voltak negatív királyok, Mondjatok néhány negatív szereplőt.
Akháb.
Manassé. 51 évig, azt hiszem, 51 évig uralkodott. Omri. 52. Jó, bocsánat. Igen. Tehát voltak olyan királyok, akik úgymond bűnre vitték a népet. Amikor pozitív királyok voltak, akkor a nép felemelkedett. Amikor negatív királyok voltak, akkor a nép lesüllyedt. Mondhatnánk azt, hogy hát akkor ezek szerint ma, 2019-ben, amilyen a vezető, olyan a nép. Tehát, hogyha jók a vezetők, akkor jók vagyunk. Rosszak a vezetők, akkor rosszak vagyunk. Mondhatjuk ezt így egyértelműen? Egyáltalán nem. Ugyanis a Jóisten nem a vezetőkön keresztül fog engem megítélni, hanem azon keresztül, hogy hogy állok az Isten dolgaival. Voltak proféták, akik bűnbe vitték Izraelt, és voltak proféták, akik kisegítették őket a bűnös életformából. Voltak bírák, akik nem törődtek Isten útjával, és nem igazán jól bíráskodtak, de voltak bírák, akik viszont felemelték a népet. Például én nekem most eszembe jutott Gedeon, aki Istennek egy olyan bírája volt, aki hatalmas csodát tett a Jóistennek az erejével. Tehát elmondhatjuk, hogy az ószövetségi időben, amíg a nép figyelt arra, hogy mit mond Isten, amíg számított Istenre, vagy számolt Istennel, addig a helyes úton maradtak. De abban a pillanatban, amikor levették tekintetüket az Úrról, abban a pillanatban egyszerűen eltávolodtak Istentől, bálványimádókká váltak. Azt írja Ellen White a Pátriárkák és Proféták című könyvben, hogy az izraeliták akkor csábítattak bűnre, amikor szem elől tévesztették Istent, elhanyagolták az imát, önelégültek lettek, és nem őrizték lelkük várát. Ez természetesen a Pátriárkák és Proféták című könyvben van, ez ránk nem vonatkozik, igaz? Ez ő rájuk vonatkozott, de ránk nem vonatkozik. Tehát az izraeliták akkor csábítattak bűnre, amikor szem előtt tévesztették Istent, amikor elhanyagolták az imát, amikor önelégültek lettek, és nem őrizték lelkük várát. Ez rájuk vonatkozott, ránk nem. Azt olvastuk, ha nincs mennyei látás, akkor elvadul a nép. Ez az el, ez egy olyan jó magyar szó. Tőle el. Nem felé, hanem tőle el. Vajon mennyire igaz ez mára? Mikor vadul el Isten népe? Amikor nincs mennyei látás. Mit látunk ma a gyülekezeteinkben, ha körülnézünk? Bocsánat, nem ismerlek titeket, és ezért úgy általában szeretnék beszélni, és valószínű, hogy ez rátok abszolút nem vonatkozik, de azért higgyétek el, hogy az országos átlag az valahol itt van, és ti biztos jobbak vagytok ennél. Nézzük meg, hogy a gyülekezetben milyen kettősség figyelhető meg ma, 2019-ben. Az egyik, amit én látok, hogy a gyülekezetnek egyik része, tehát egyesek borzasztó komolyan kutatják a proféciákat. Oda figyelnek a legkisebb eseményre is, hogy most mi történt, mi történik, milyen események vannak a világban, a politikában, a társadalomban, az egyházak között, és azonnal reagálnak arra, hogy valami történt. Látom azt, hogy a gyülekezetben egyesek nagyon komolyan vágynak Jézussal kapcsolatban lenni. Tudok arról, hogy télen-nyáron egyformán vannak imaórák, imaalkalmak, és együtt vannak, és telefonon tartanak kapcsolatot egymással, és meglátogatják egymást. Tudok olyanról, hogy fáj nekik a gyülekezet langyossága. Fáj az a szívüknek, hogy mennyire lagymatag a gyülekezet. És tudom azt, hogy könyörögnek és böjtölnek. De látok mást is. És gondolom, hogy ez, amit eddig elmondtam, az erre a gyülekezetre jellemző. De vannak olyan gyülekezetek, vannak olyan kisebb csoportok, ahol vagy megijednek, amikor az eseményeket látják, vagy azt mondják, hogy mindig is voltak ilyenek. Hát nem kell mindent úgy fölvenni, nem kell mindent úgy fölkapni. Vagy azt mondják, hogy ugye, milyen megtéretlen a gyülekezet, amiben valahol hátul az van, hogy bezzeg én, ugye én azért megtért vagyok. És hadd mondjam azt, hogy szidják a prédikátorokat, mert unalmas prédikációkat tartanak, nem jó a szombatiskola, mert túl kemény, túl magas, és mindig találnak valamilyen kifogást, ami mögé elbújhatnak. Tehát ez a két csoport van. A Tapasztalatok és Látomások című könyvben van a Rostálás című fejezet, és annak az első két bekezdését szeretném, hogyha most meghallgatnánk.
Láttam egyeseket, akik erős hittel és szívetétő kiáltásokkal küzdöttek Istennel. Arcuk sápat volt, és oly mélységes aggodalmat mutatott, hogy elárult a belső küzdelmük.
Egy pillanatra ne haragudj, hogy itt megállítalak. Azt mondja, hogy láttam egyeseket, akik szívettépő kiáltásokkal küzdöttek egymás ellen. Jól hallottam?
Nem jól.
Nem jól? Hogy kiáltásokkal voltak egymás iránt, és nem ilyen volt ott?
Azt olvastam, Istennel küzdöttek.
Istennel küzdöttek. Tudjátok, mit jelent az, hogy Istennel küzdeni? Hallgassuk egy kicsit úgy, hogy ez nekem szól.
Szívettépő kiáltásokkal küzdöttek Istennel. Arcuk sápat volt, és oly mélységes aggodalmat mutatott, hogy elárult a belső küzdelmüket. Arcuk álhatatosságot és komorságot fejezett ki, homlokukról hatalmas velejtékcseppek hullottak alá. Csak néha derítette fel vonásaikat Isten jóváhagyó tetszése, de ismét azonnal visszatért arcukra a régi, ünnepélyes, komoly és nyugodt kifejezés. Rossz angyalok tolongtak körülöttük, és sötétséget árasztottak rájuk, hogy Jézust eltakarják előlük, és hogy tekintetük állandóan az őket körülvevő sötétségre irányuljon, hogy bizalmatlanok legyenek Isten iránt, és zúgolódjanak ellene. Egyedüli biztonságuk az volt, ha szemeiket állandóan felfelé irányították. Isten angyalai öltöttek népe fele, és ha a gonosz angyalok mérgezett légköre ránehezedett a meggyötört lelkekre, a mennyei angyalok körüllevették őket szárnyaikkal, hogy továbbüzzék a sötétséget.
Nagyon szépen köszönöm. Ez egy megdöbbentő idézet. Úgy szeretném, ha kívülről megtanulnánk, hogy szeretnék azok között, az emberek között lenni, akik küzdenek Istennel, akik küzdenek az időtlenség ellen, küzdenek azért, hogy többet legyenek az Úrral, küzdenek azért, hogy minden reggel az Úrral indítsák a napukat, küzdenek azért, hogy tudjanak bizonyságot tenni, küzdenek azért, hogy minél jobb keresztények legyenek, hogy minél kedvesebbek legyenek, hogy minél jobban tudjanak segíteni a környezetükön. Azt mondja, láttam egyeseket, és ez szomorúvá tesz, hogy nem azt mondja, hogy mindenki, hanem csak egyesek. De testvéreim, szeretnék én azok közé, az egyesek közé tartozni. Csak itt most zárójelbe szeretném elmondani, hogy tudjátok, hogy ki a legjobb szereplő a 10 szűz példázatába? Az 5 okos? Az 5 bolond? A vőlegény? Én azt mondom, hogy az az egy személy, aki elkezdett kiáltani, hogy jön a vőlegény. Az nem aludt el? Én úgy szeretnék az az egy lenni, aki kiáltom, hogy jön a vőlegény, aki nem alszom el. Úgy szeretnék azok között lenni, akik szívettépő kiáltásokkal küzdenek Istennel. Egy másik idézetet szeretnék elolvasni, ami így hangzik, szintén Ellen White írja, hogy Isten a hatalmas munka érdekében közbeléphessen, mármint hogy elkészítsen minket Jézus visszajövetelére, népének két feltételt kell teljesítenie. Az egyik, hogy szentté kell válnia, és a másik, hogy tevékeny részt kell vállalnia. Na, hát akkor nézzük meg, hogy mit jelent ez a kettő. Szentté kell válni, ugye mindenki menjen el a kreatív boltba, és ilyen glóriát vásároljon magának, és aztán tegye ilyen botra, és így sétáljon az uton, hogy én nekem már glória van a fejem fölött. Nem ezt jelenti a szentség. Mit jelent az, hogy Isten népének szentté kell válnia? Mit jelent ez a szó, hogy szent? Elkülönített. Ugye nagyon jól ismerjük ezt a szót. Mit jelent az, hogy Isten népének szentté kell válnia ebben az értelemben, hogy elkülönített? Kivonulni a világból? Istennel olyan mély és szoros kapcsolatba kellene ma már lennünk, hogy ne férjen még egy papírlap se a kettőnk közé. Tehát, hogy olyan mély és szoros kapcsolatban lenni vele, hogy mindent megbeszélni, hogy mindenben kikérni Isten tanácsát, hogy tényleg vele járni, hogy nem csak adventista hívők vagyunk, hogy nem csak szombatot ünneplünk, nem csak egy keresztény felekezethez tartozunk, hanem olyan szorosan és mélyen járunk Jézussal, hogy az elválaszthatatlan. Sajnos még nem tartunk itt, mint közösség, messze nem tartunk itt. A másik, hogy tevékenyen részt kell vállalni a munkában. Amikor azt hallom, hogy testvérek, mi bizonyságtevő nép kell legyünk, akkor borsózik a hátam. Mégpedig azért, mert nem vagyunk azok. És nem is tudjuk, hogy mit jelent az. Reggel a szombatiskolában elmondtam egy negatív tapasztalatomat, hogy a buszon ültem idefelé, és két asszony beszélgetett a halálról, és egyszerűen lebénultam, és nem tudtam, hogy mit kéne most mondani, pedig ott volt tálcán a lehetőség. És ez jellemző nagyon sokszor mindannyiunkra, hogy lebénulunk, és nem tudjuk elmondani azt, amit hiszünk. Egy zárt közösségé válunk, egy zárt nyelvezetet használunk, amit nem is nagyon ért rajtunk kívül senki, és valahogy, mintha nem lenne üzenetünk kifelé, vagy ha volna is üzenetünk, olyan nehezen tudjuk rászedni magunkat, hogy legalább a szomszéd asszonyt egy pogácsára áthívjuk, és beszélgessünk vele lelki dolgokról. Azt mondja Ellen White, hogy két dolgot vár tőlünk az Úr, hogy szenté legyünk, különítsük el magunkat, és szenteljük oda magunkat Isten szolgálatára, másrészt, hogy tanuljunk meg róla beszélni. Hogy lehet ezt megvalósítani? Amikor annak idején a barátom udvarolt nekem, akkor az egész környezetem tudta, hogy mi van köztünk. Egyszerűen ragyogtam, és ő is. És mindig a pannikámról beszélt. És én mindig róla beszéltem. És egyszerűen nem tudom, hány levelet váltottunk egymás között. Mert egyszerűen olyan boldogok voltunk, hogy megtaláltuk egymást. Nos, ez hiányzik nálunk, hogy eltelt egy csomó év, és valahogy olyan természetes már, hogy az Úrral járunk. Olyan jó lenne, ha szerelmesek lennénk újra az Úrba. És ez a szerelem, ez a szeretet, ez egy kicsit kisugározna a környezetünkre. Mert hogyha nincs mennyei látás, ha nincs kapaszkodónk Istenbe, akkor el fogunk távolodni, el fogunk gyengülni, el fogunk langyosodni, el fogunk hidegedni. És egyszerűen olyan megszokásból szombatonként összejövünk, és átvesszük a szombatiskolát, és elénekeljük az éneket, aztán hazamegyünk, és egy jót alszunk, aztán este még valamit olvasunk a Bibliából, aztán jövő szombaton újra eljövünk, értitek? Hogy egy ilyen megszokott, rutinszerűvé válik a kereszténységünk. Ha nincs mennyei látásunk, ha nincs egy lökés az életünkben, és ez nem jön másként, mint azzal, hogyha minden nap az Úrral kezdjük, igazi és mély kapcsolatot építünk ki, ha ez nem jön, akkor egyszerűen elgyengülünk lelkileg. Van három biblia szöveg, ami ennek a megerősítésére szolgál. Ebben a sorrendben kérném, hogy olvassuk el Márk 16-15, Máté 28-19-20 és Máté 20-4.
És mondta nékik, elmenvén, a széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.
Nagyon jó, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és Máté 24.
Ezt mondta nekik, menjetek ki is a szőlőbe, és ami jár, megkapjátok.
Testvéreim, ezek az igék borzasztóan ismertek. Mindegyiket tudjuk kívülről. De higgyétek el, hogy ez nem a 2000 évvel ezelőtti tanítványoknak szól csupán, hanem nekünk 2000 év múlva is. Ugyanez a felhívás, hogy menjetek el a szőlőmbe, menjetek el, tegyetek tanítványokká népeket, csak más körülmények között. Ott szőlőbe kellett menni, itt nem kell szőlőbe menni, mert nem kell szőlőt kötözni, menni a gazdának és napszámba menni. Most mások a körülmények, de a parancs az ugyanaz. Hogy induljunk el, találjuk meg azokat a szőlős gazdákat, találjuk meg azokat a szomszédainkat, találjuk meg azokat a lehetőségeket. Mert amikor bizonyságot teszünk, a saját életünk is megerősödik. Mert amikor nincs, akkor elvadulunk, akkor elgyengülünk. Amikor van, akkor felemelkedünk. Nem az a baj, hogy látjuk a problémákat, hogy vannak a gyülekezetünkben problémák, hanem az a baj, ha helytelenül kezeljük azokat. Nem az a baj, hogyha valakinek a hibáját felismerem, hanem az a baj, hogyha én akarom megjavítani. Nem az a baj, hogyha a világban élünk, hanem az a baj, ha a világ él bennünk. És egyre inkább ez válik jellemzővé, hogy beszüremlik a világ a sorainkba, a családjainkba, a saját életünkbe. És tudjátok, ami a legszomorúbb, hogy lassan nem lehet különbséget tenni egy adventista, egy hívő ember és a világ között. Mi a különbség? Ugyanúgy öltözik, ugyanúgy beszél, ugyanolyan Facebookot használ, ugyanolyan filmeket néz, ugyanúgy azokat teszi, amiket a világ. Mi a különbség? Ha nincs megkülönböztető jel, ha nincs mennyei látás, amit továbbadunk, akkor teljesen egyenlőség jelet lehet tenni közém és a világ közé. Azt írja Ellen White a Proféták és királyok, Pátriárkák és Proféták című könyvben, hogy miképpen akkor az izraeliták, úgy Krisztus követői is sokszor engednek a világ befolyásának, alkalmazkodnak a világ elveihez, hogy kiérdemeljék az istentelenek barátságát. Valakiről tudom, hogy van egy barátja, és csak azért, hogy a barátja boldog legyen, vásárol, ő nem iszik Coca-Colát, abszolút vegetáriánus, de hogy a barátjának kedvezzen, vásárolt Coca-Colát, hogy abban majd megkínálhassa, aztán igaz, hogy mondom vegetáriánus, és mindenféle pástitomokat készít, de vett valami gyulai kolbászt, hogy megkínálhassa a barátját. Szóval annyira próbálunk alkalmazkodni, hogy jaj, elfogadjanak, és nehogy holott, nem vesszük észre, hogy pont attól lennénk értékesebbek, hogy mások vagyunk, mint a többiek. Pont az hozná ki az értékünket, hogy merünk mások lenni. Mert sokkal értékesebb egy, mint száz. Sokkal értékesebb egy, akinek vannak elvei, mint száz, aki egy irányba megy. Mert arra hajtja a szél. Azt írja tovább Ellen White, hogy mindenkor kiderül azonban, hogy az állítólagos barátok a legveszedelmesebb ellenségek. A Biblia világosan tanítja, hogy Isten népének semmi közössége a világgal. Sátán megkísérli, hogy a kegyeseket az istentelenek barátságával ejtse törbe, aztán elválassza őket Istentől. Csodálatos taktika Sátán részéről. Mikor aztán elvonta őket az Isten védőszárnyainak árnyékából, akkor felingerli az ő eszközeit, hogy azok ellen törjenek, és megkísérjék majd a kiirtásukat. Egyszerűen megdöbbentő. De amikor ezt olvastam, egyszerűen komolyan mondom, hogy elkezdett a torkomban verni a szívem, hogy egyszerűen, Uram, ennek a korát élem ma, mert teljesen így van. Mennyei látást kell nyernünk, de vajon miért? 2 Timóteus 3:1-ben mit olvasunk? Köszönöm szépen. Miért kell mennyei látást kapnunk? Válaszolnál erre? Mert? Ott olvastad. Mert az utolsó időkben nehéz idők állnak be. Jelentkezzen az, aki azt mondja, hogy nem nehéz időkben élünk. Minden területen nehéz időkben élünk. Minden területen, gazdaságilag, anyagilag, szexuálisan, társadalmilag, egyházilag, valahogy minden azt mutatja, hogy valaminek történnie kell. Nehéz időkben élünk. És ezért mennyei látást kell, hogy nyerjünk. Nézzük meg, hogy mit ír a Biblia arról, amikor a gyülekezet elalszik, elfásul. Róma 13:11-ben mit olvasunk?
Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy deje már, mi lelamból tercsekenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor tudjuk kiértünk.
Azt mondja, hogy tudván az időt, hogy ideje végre az álomból felserkenni, mert közelebb van hozzánk Jézus, mint amikor hívőkké lettünk. Közelebb van hozzánk ma, mint tegnap volt. És egyszerűen egy mély álomszerű alvásban vagyunk. És azt olvastuk, hogyha nincs mennyei látásunk, ha nincs a mennyel kapcsolatunk, akkor úgy írja a Biblia, hogy a nép elvadul. Én azt mondom, hogy akkor a nép elalszik, akkor a nép elgyengül. Nézzük meg, hogy mit tesz még Sátán azért, hogy ez a terve sikerüljön. Jeremiás próféta könyve 23. fejezetéből egy hosszabb szakaszt olvassunk el, a 16-tól a 22-ig terjedő verset, Jeremiás 23-16-tól 22-ig.
Ezt mondja a seregeknek, ura, ne hallgassátok azoknak a prófétáknak szavait, akik néktek prófétálnak, elbolondítanak titeket. Az ő szívük látását szólják, nem az úszájából való. Szüntelen ezt mondják azoknak, akik megvetnek engem. Azt mondta az Úr, békességetek lesz néktek, és mindenkinek, aki az ő szívének keménysége szerint jár. Ezt mondják, nem jött ide jártok veszedelem. Mert kiállott az Úr tanácsában, és kilátta és hallotta az ő ígéjét. Kifigyelmezett az ő ígéjére, és hallotta azt. Íme az Úrnak szélvésze nagy haraggal kitört, és a hitetlenek fejére forgó szél zúdult. Nem szűnik meg az Úr haragja, míg meg nem valósítja, és míg be nem teljesíti szívének gondolatait. Az utolsó napokban értitek meg a dolog értelmét. Nem küldöttem-e prófétákat, de ők futottak. Nem szóltam nekik, mégis prófétákat. Ha tanácsomban álltak volna, akkor az én ígémet hirdették volna az én népemnek, és eltérítették volna őket az ő gonosz utaikról, és az ő cselekedőknek gonoszságáról.
Nagyon szépen köszönöm. A pásztoroknak a felelősségéről van szó, de nem csak arról, hanem a mi felelősségünkről is. Hamis tanítók, hamis pásztorok lehetnek, de attól még nem változott az, hogy aki Istennel mély kapcsolatban van, azt nem lehet eltántorítani az Úrtól. Apostolok 20. rész 29. verse, 29-30, azt hiszem, igen, nem tudom, kinél van.
Apostolok... Tudom, hogy tárgazások ja, után ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat. Sőt, közületek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy maguk után vonják a tanítványokat.
Köszönöm szépen. Tehát itt a szakadásokról, a botránkozásokról, gonosz farkasokról olvasunk. Azt írja Ellen White, hogy az Úr eljövetele közelebb van, mint azt először gondoltuk. Milyen csodálatos gondviselés, hogy a nagy küzdelem a végéhez közeledik. A befejező események idején, munkánk során olyan veszélyekkel találkozunk, amiket nem tudunk, hogy hogyan kezeljünk. Ne feledjük el, hogy egy mennyei kéz van a kormányon, és Isten szándékait véghez viszi. Összegyűjt a világból egy olyan népet, amely igazságban szolgálja őt. Félelmes veszélyek leselkednek azokra, akik az Úr munkájának felelősségét hordozzák. Veszélyek, amelyeknek a gondolata megremegtet mindannyiunkat. De az ige szól, az én kezem a kormányon van, és gondviselésemben véghez viszem a mennyei tervet. Azt olvastuk, hogy ha nincs mennyei látás, akkor eltávolodunk Istentől. Erre a mennyei látásra kell törekednünk. Efézus beliekezét levél 6. fejezet 18-19. Versét olvassuk még el.
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Én érettem is, hogy adassék nekem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessen meg az evangélium titkát.
Köszönöm szépen! Mi tehát a feladatunk? Ahhoz, hogy ne vaduljunk el, ahhoz, hogy ne legyünk gyengék, ahhoz, hogy ne menjünk a padlóra, ahhoz azt mondja, hogy minden imádságban, minden könyörgésben folyamatosan legyünk kapcsolatban Istennel. Ezért a mennyei látásért kell könyörögnünk. Bocsánat, de megint szeretnék Ellen White-tól olvasni, mert annyira csodálatos gondolatok ezek. Ha Sátán kísértiteket, a kételj vagy a hitetlenség egyetlen szavát se ejtsétek ki. Ha érzelmeiteket kifejezésre juttatjátok, akkor a kételj minden egyes szava nem csak magatoknak árt, hanem olyan magvetés lesz, amely mások szívében is gyökeret ver, és mérges gyümölcsöt terem. A héten történt egy dolog, ami számomra nagyon-nagyon borzasztó volt. Jön egy hölgy, aki már elég régóta jár a gyülekezetbe, a Dunaújvárosi gyülekezetbe, és barátkozik ott velünk, és nagyon nagyon szereti hallgatni az igét, és nagyon-nagyon-nagyon sok kérdése van. És egyik nap jön oda hozzám, azt mondja, ne haragudj, de azt mondja, én ezt nem gondoltam rólatok. Hú, mondom, mi lesz ebből? És elmondja, hogy egy valaki a gyülekezetből rázúdított egy csomó panaszt, hogy itt milyen bajok vannak, hogy itt nem jó ez, hogy itt nem jó az, nem akarok semmit konkrétan mondani, mert nincs ennek értelme, de elkezdett rábeszélni a gyülekezetre, a gyülekezet külsőségeire, mintha mondjuk nálatok a székekre beszélne rá, vagy a miért fekete ez a zongora, vagy miért ott vannak a kabátok, és nem a mozzát, olyan abszolút nem lényeges dolgokra, de mindezt olyan erővel, olyan durván, olyan keményen mondta el, hogy itt nem jó semmi, hogy ez a barátkozó, ez jön oda hozzám, és azt mondja, én azt hittem, hogy nálatok olyan kedvesek vagytok, meg olyan szeret, szóval gondolkodjunk, hogy mikor, kinek, hogy beszélünk. Mert embereknek a szívében megbotránkozásokat kelthetünk. Azt így ellenvált, hogy egyetlen szót se ejtsünk ki, amikor nem vagyunk úgymond formába. Mert mindenkinek vannak negatív napjai. És hogyha a negatív napomon én elkezdek a másikrólnak beszélni, akkor a másikban olyan károkat okozhatok, ami jóvá tehetetlen. Azt mondja, hogy ha vigyázunk, mert magvetés lesz az, amit teszek, és az mások szívében mérges gyümölcsöt terem. És hogy mennyire oda kell figyelnünk arra, hogy mit árasztunk magunk körül, mit sugallunk ki magunkból. Azt írja tovább a Jézushoz vezető út című könyvben, hogy mindenkit érnek megpróbáltatások és szomorúságok, amelyeket nehéz elviselni. Kísértések környékeznek, amelyeknek nehéz ellenállni. Ne egymásnak panaszoljátok el gondjaitokat, hanem vigyétek imáitokban Isten elé. Legyen életszabályotok, hogy a kételj vagy a csüggedés egyetlen szavát sem ejtetik ki ajkatokon. Nagyban hozzájárulhattok mások életének a felvidításához, amennyiben őket a remény és a vigasz szavaival megerősítitek. Könnyebb, éppen a szombatiskolában is erről beszéltünk, hogy könnyebb a rosszról beszélni, nem? Hogy milyen volt a bűneset, meg a bűneset következménye, de hogy milyen lesz az új föld, és hogy milyen lesz az újjáteremtett város, és milyen lesz az újjáteremtett Éden, meg hogy fogjuk belakni ezt a földet. Valahogy erről kevesebbet beszélünk. Így könnyebb a rosszról beszélni. De tegyük életszabályunkkal, hogy Ellen White írja, hogy ne a rosszat mondjuk, mert amilyen dolgot árasztunk magunkból, azt fogjuk aratni. És hogyha nem csak nekünk van szükségünk mennyei látásra, hanem a környezet, a szomszédasszonyunknak is, a munkatársunknak is. És hogyha mennyei áldást árasztok rá, vagy mennyei látást sugárzok felé, akkor azt mondja, hogy ha nem, akkor elvadulok, de ha igen, akkor viszont közelebb kerülök Istenhez. És azt mondja, hogy hozzátok örömötöket, gondotokat, mindent az Úr lábához, mert oda le tudjuk ezt tenni. Ugye azt olvastuk, hogy ha nincs mennyei látás, ha nem szakítunk időt Istenre, és én azt hiszem, hogy minden kornak megvan a jelen való igazsága, igen-igen fontos a proféciák tanulmányozása. Nagyon fontos tudnunk, hogy hol állunk a történelemben, de számomra semmit nem fog jelenteni, ha én személy szerint elveszek azért, mert nem volt kapcsolatom Istennel. Tudhatom a proféciákat oda-vissza. Elmondhatom a Dániel 2-t, onnan kezdve, hogy te vagy az arany, vagy az aranyfej, és a lába a vas és cserép, de elmondhatom fordítva is, hogy a lába az vas és cserép, a feje az aranyból volt, bármit tudhatok. Bármit tudhatok az események láncolatában. De ha én személy szerint nem vagyok készen, számomra ez semmit nem fog jelenteni. Nem leszek ott Isten országába, mert nem ismerem azt a nyelvet, amit ott beszélnek. És ezt a nyelvet csak most tudom megtanulni. És most még van kegyelem idő. Most még kapcsolatban lehetek az Úrral, és testvéreim, vegyük nagyon komolyan. Vegyük komolyan azt, hogy olyan szorosan álljunk Jézus mellett, ahogy még eddig soha. Ne adventisták legyünk. Ne egy vallást gyakoroljunk. Ne szombatünneplők legyünk. Hanem legyünk mélyen Krisztus követők. Úgy, hogy úgy állunk Krisztus mellett, olyan szorosan, hogy jöhet magasság és mélység, semmi el nem választhat tőle. Hogyha nincs mennyei látás, ha nincs kapcsolatom a mennyel, akkor nagyon-nagyon egyéni lesz a hitéletem. Hogyha nincs időm a mennyeiekre, akkor nem tudok Krisztusban elrejtett életet élni. Én kívánom, hogy erről a mai napról ezt a gondolatot vigyük el, hogy olyan szoros és mély kapcsolatban legyek Krisztussal, hogy senki el ne választhasson tőle. Mert ha ez nem történik meg, akkor elvadulok. Akkor hiába tettek be annak idején a jó földbe, hiába voltam az a személy, aki a jó talajban meggyökerezett, elvadulok. A Jóisten segítsen ahhoz, hogy sziklaszilárdan álljunk meg a legnehezebb időben is mellette. Amen.